Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, egybegyűlteket, szerte az országból, több helyről is. Kicsit szokom még a szituációt, mert amióta úgymond az eszemet bírom, azóta ezek az úgynevezett csendes napok mindig Nyíregyházán voltak. És nyilván más-más helyről más és más a perspektíva. Több lépcső vezet föl a nyíregyházi karzatra, de biztos annak is megvan az előnye, ha nem feltétlenül kell lépcsőt használni, hogy akár szószékhez jusson az ember akkor is, hogyha a mostani témánk Jeruzsálemről szól, és hogyha Jeruzsálemről beszélünk, és azt mondjuk, hogy egyszer el kéne oda menni, akkor ezt elképzelhetetlen véberül, vagy mindig tud másképpen mondani, mint hogy felmenni Jeruzsálembe. Egyébként magyarul is gyakran itt használjuk ezt, ezért nem utolsó sorban a Biblia fordításokat lehet okolni, de inkább ne okoljuk, mert azt gondolom, hogy helyén való ez. A mostani első témánk címe így hangzik, hogy Jeruzsálem. És ha szabad említeni, akkor az a programfüzet, amit én korábban kaptam, abban úgy szerepelt az első program címe, hogy Jeruzsálem, úgy általánosságban. És az jutott eszembe, amikor először olvastam így a program címet, hogy hát mit lehet mondani Jeruzsálemről általánosságban, már csak azért is, mert ha van egy város, amiről tipikusan nem lehet csak úgy általánosságban beszélni, akkor az Jeruzsálem. Most ebben a friss programfüzetben már nincs benne, hogy Jeruzsálem általánosan, csak annyi, hogy Jeruzsálem, de egy kicsit az az érzésem, hogy itt sem sokkal könnyebb a dolgom bármiről is beszélni, egyetlen címszóval, hogy Jeruzsálem. Amikor, hát majd 20 éve voltam Izraelben, akkor lehetőségünk volt elmenni Jeruzsálembe, és emlékszem, Tel Avivban mentünk, nem volt rövid az út, és egy pontján az útnak elvesztettem a tájékozódásomat, mert nem értettem, hogy kerül ide ez a sok domb, sok hegy, teletők közve, kövekkel, itt ott meg is művelve, és emlékeim szerint beszélek, és hát jöttek a dombok hegyekébe másra, és hát inkább a távolságot lehetett érzékelni Jeruzsálem felé közelebbre, nem pedig a városnak a közel jövetelét, még nem egyszer egy domb vagy hegy mögül egyszer csak kibukkant, megjelent a város, és akkor már lehetett látni, hogy nem csak mi haladjuk az úton, hanem a város is közeledik, és két emléken maradt Jeruzsálemről és Jeruzsálemből. Az egyik a piac, a másik pedig a silató fal. Arra emlékszem, hogy a silató falnál picit kerestem a helyemet. Mifajta imád is érdemes itt elmondani, kis papír cetlire írni, és aztán a kőfal valamelyik repedésébe betenni. És így visszaemlékezve sokkal kevésbé voltam, illetve voltunk őket telenek a piacon, mert mindenképpen fel akartunk keresni egy boltot, ahol bevegünk, és hát valami is emléket veszünk magunknak, és emlékszem, hogy Mónikával, a feleségemmel megérdünk egy üzletbe, ahol előttük már volt sor, de annál több időnk maradt keresni az árut közt, és megmondtunk egy olajbécsest, és elhatároztuk, hogy ezt meg fogjuk vásárolni. És hát láttuk az olajbécses alján az árát, és úgy döntöttük, hogy belefér. És aztán elkezdtük keresni a pénztárcát és a pénzt, és mindent megtaláltunk, jó helyen keresünk, de egyszerűen képtelenek voltunk több pénzt találni magunknál, mint egy dollárt. Szerint említem, szerint ez az olajmécses kb. 17 dollárba került, valami ilyesmi állapot. És hát néztünk egymásra, és hát megegyeztünk, hogy kifordulunk innen ebből a butikból, boltból, és csinálunk pénzt. Na most a boltos, aki előtt valamelyes panyagból sor volt még, amikor látta, hogy elindulunk kifelé, akkor utána szól, hogy olcsóban is adná ezt az olajmécsest. Nem volt szimpatikus természetesen a fölajánlása, de ahhoz képest, hogy egy dollárunk kell, nem éreztük olyanak a helyzetet, hogy van, hogy kihasználunk. Integettünk, hogy hát nincs, de ott hagyta a sort, utánunk jött, itt most látva, hogy sokáig forgattuk azt a mécsest, és hát kérdezte, hogy hát mennyi. És hát emlékszem, előhúztam a zsebem, egy dollár. És visszaraktam a zsebembe. Következő pillanatban megfogta a kezemet, kivette az egy dollárt a kezembe, kezembe nyomta az olajmécsest, és visszament a pulthoz, ahhoz a sorhoz, amelyik minket megelőzött. Néhány évvel később ezt az olajmécsest más egyikben is sajnos ellopták akkor, amikor költöztünk valamerre, de a Siratófal, illetve ennek a mécsesnek az emlékezete, a Jeruzsálemről van szó, mindenképpen megmaradt az emlékezetembe az egy dolláros mécses, illetve a boltos, aki ott hagyta a sort, és utánunk őt, hogy nem hagyjon félre, úgymond az üzlet. Ezek egy kis pici epizódok voltak, emlékek, az én emlékeim Jeruzsálemről. Talán azért is mondtam ezeket, mert valóban nyomódhatott bennem ez a város, mint ahogy nyomódhatott a történelemben is, akkor is, hogyha talán azok, akik először helyeztek követ kőre és építették ezt a várost, talán nem olyan módon építették a történelemnek, ahogy ennek a városnak az emlékezete mindmáig bizonyos értelemben meghatározza, vagy az úgynevezett nyugati gondolkodásmódnak a tájékozódását és centruma három világvallásnak, zsidóságnak, kereszténységnek és az iszlámnak. Olyan város, ami valóban szimbólum, olyan város, amit sokszor leromboltak, sokszor újjáépítettek, olyan város, aminek nem mindig volt temploma, legalábbis a dávidi, illetve a salamoni értelemben, és egy olyan város, aminek a salamon által épített templomát is sokszor, illetve a salamon építette templomot is lerombolták, és aztán azt követően is többször elpusztult ez a város a szentélyével együtt, hogy aztán újra és újra újjáépítsék majd valamikor a 20. század második felében, a 60-as évek végén a hatnapos háborút követően, hogy is mondjam, csak a 20. század furcsa fintoraként talán, gesztus nem merek mondani, együtt vonták Jeruzsálem két város részét, és Jeruzsálem újra egységes lett a világháborút, illetve a holokausztot követően. Jeruzsálem egy olyan város, ami nyomot hagy, és azért ilyen város, mert Jeruzsálemnek nyomot kell hagynia, akkor is, hogyha a bibliai kijelentések tekintetében Jeruzsálemnek a története nem a Biblia kezdetén íródik. Azon is gondolkodtam egyedek mellett, hogy amennyire központja, ha úgy tetszik, centruma a Szentírásnak, az Egyiptomból való kivonulás története, a pusztai vándorlás története, sajátos módon a honfoglalás története is, Jeruzsálem bevétele hiányzik a honfoglalás történetéből, az ígéret földjébe való bevonuláskor nem érint Izrael, mint ezt a város meg magaslatokban. Jeruzsálem szimbolikus város, nem utolsó sorban azért is, mert a honfoglaló zsidóság számára ez a magaslaton lévő város az elérhetetlenséget is jelentette. Sokak szerint technikailag sem volt túlságosan fölkészült a honfoglaló zsidósághoz, a kinevezett magaslatokon lévő városokban, köztük az akkori Jeruzsálemet is bevehették volna, így aztán ez Jéhú Dávid királya háborúja az, aki beveszi Jeruzsálemet templomot, akar építeni benne, de a templomépítés végül Salamonnal marad. Ez a bizonyos magaslaton lévő város, ami amit nagyon nem evidens elérni. Azt gondolom, hogy nem véletlenszerű az, hogy Jeruzsálem városát Dávid városának, vagy Izrael fővárosának, királyi városának nevezi, ezt távol van a honfoglalás történetétől. Bármennyire is azt mondhatnánk, hogy mennyire lényegéül szerep volna a honfoglalásnak Jeruzsálem bevétele is az ígéret földjén van, ez a magaslat, de a honfoglalás idején az ígéret földjét bejáró, elfoglaló Izrael népe imád nem jut föl, de a magaslatra bármennyire is kijelölik a területet Benyámin törzsének, Benyámin törzse felügyelete alá. És egyrészt az foglalkoztatott, hogy mennyire nem evidens a magaslatokat csak úgy bevenni. És talán nem is jó elsietni egy honfoglalás esetén, egy területre való bevonulás esetén, hogy mind a síkságot, mind a magaslatokat együtt akarjuk bevenni és birtokba venni. Lehet, hogy már egy szimbolikus jelentősége annak, hogy a honfoglaló még nem tudta bevenni Jeruzsálem városát, mert hogy bármennyire is van lehetőség, hogy fölmenni Jeruzsálembe, mindmáig bevehetetlen, azt gondolom valamennyi új számára, akárhogy a templomot is, és a Salamonot is közötte emelte a későbbi korok századai azon a helyen. Ez egyik, ami foglalkoztató, tehát, hogy nem olyan evidens ezt a magaslatot birtokba venni, és talán vannak a életben olyan magaslatok, amiken jobb várni, jobb a síkságokon tájékozódni, mielőtt az ember a magaslatokra hág, bármennyire is komolyan veszi a Zsoltán biztatását, hogy csak emel a szemeidet a hegyekre. Ahogy utaltunk Dávidra, ő lesz valóban, aki elfoglalja ezt a magaslatot Dávid városában, Dávid Jeruzsálem, bármennyire is talán többfajta módon is lehetséges fordítani ezt a szót vagy nevet, hogy Jeruzsálem, mégis Dávid városaként. Talán a legemlékezetesebb és a leginkább nyomot hagyó. Ez már nagyon más korszak, a királyság korszaka, mint akár a bírák korszaka, vagy a honfoglaló zsidóságnak a korszaka, egy kicsit visszatekintve a korábban fölvetett dolgokra, például szintén Bölcs Salamonnak tulajdonítjuk azt a mondást, a hagyomány eredményt, hogy mindennek megvan a maga ideje, nem biztos, hogy minden korszakra tartozik. A magasságoknak az ugye szentírás kronológiájában minden esetre Jeruzsálem foglalása Dávid idejére esik, de a templom építése nem. Jeruzsálem nem csak arról híres, hogy Dávid városa, hanem emlékezünk az ott fölépített templomra, és akkor én most hallgatom meg az alkalmat, hogy felolvasok a királyok első könyvéből néhány verset, legyen az első 27. fejezetből, bocsánat, a 8. fejezetből a 27-es és a 28-as vers, amit itt hangzik. Vajon elgondolható-e, hogy lakozhat még az Isten a Földön? Ímé az ég, és az egeknek egei velem fogadhatnak téged, mennyivel kevésbé a ház, melyet én építettem. De tekints a te szolgáid imádságára és könyörgésére, ó Uram én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amelyel a te szolgád könyörög előtte a mai napon. Salamon templomépítő az ő idejére és az ő korszakára mondhatnánk azt, hogy minden megvan. Megvan a város. Fölépült a templom, ami messze nem csak Salamon akaratának köszönhető, hanem talán sokkal inkább Dávidnak, aki egyébként a templom építéséhez szükséges alapanyagokat vagy nyersanyagokat is összegyűjtötte, illetve jelentős gyűjtést gyűjteményt hagyott hátra Salamon számára. Fölépült a templom, ha elolvassuk, vonatkozó szakaszokban, hogy hogyan borította be finom aranynal, ahogy az írás mondja, számtalan helyét, zugát és felületét Salamon, akkor egy nagyon pompás, csodálatos és dicsőséges épület van a szemünk előtt. Salamon templom szentelő imája, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben Jeruzsálem történeti csúcsán hangzik el. És Salamon ebben az imádságában, már rögtön az elején megemlíti azt, hogy olyan Isten szólókat, és szólít meg ezen a szent helyen, templom szentelés alkalmával, akit, ahogy olvastuk, akiből nem gondolható el, hogy az egeknek egei befogadhatnák ő, pláne ez a házuk, amikor minden megvan, együtt van a város, minden elkészült, mint hogyha Salamon tenne egy felajánlás Isten felé, mint egy beismerve azt, hogy noha minden kész. De bizonyos értelemben minden alkalmatlan arra, hogy az ember örökké való módon tekintsen rá, hogy ez egyébként jóval később Jézus is megteszi, amikor a tanítványoknak beszél a jelenlegi templom uralkodóságáról. Salamon arról beszél, hogy nem lehet ide zárni az Úristen. Minden kész. De még sincs kész a helyzet az Úristen fogjulejtésére. Még sincs minden kész arra, hogy mindent megelőzve erről a helyről, bárki az Úristent megelőzve igazságot fogalmazzon meg, Salamon arról beszél, hogy ezen a szent helyen és ezen a szent pillanatban nem tudunk más tenni, mint imádsággal, ahhoz az Úristenhez járulni, akit az egeknek egei sem képes befogadni, pláne ez a ház, amit építettünk a számára. Olvasok ebből az imádó még egy verset föl, illetve még hármat, a 41-es verstől. Ha az idegen, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert meg fogják hallani a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és ha eljön és imádkozik e házban, hallgass meg a mennyekből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, melyet én építettem. Azt gondolom, hogy Salamonnak az idegeneket is megszólító imádja, hogy úgymond az idegeneket is Isten elé vonom imádja, azt is fölemlíti a templom szenteléskor. Nem csak azt, hogy lakha te Isten emberi kézáltal épített bármely épületben, mint egy fogoly, vagy mint ajtónyitogató. Hanem, hogy azzal az Istennel van dolgunk, azt gondolom, hogy erről szól Salamon imájának ez a része, akit elsősorban nem mi idézünk, hanem ő maga idéz bennünket az ő színnevei, és miért bárkit megszólíthatnánk, akár mi magunk is, ő már valamit minket megszólított, ha az idegen, aki ide bejön, mert arról imád mond, hallgass meg az ő imádságát. Mennyire evidens építkezni az Úristennek, és sokszor mennyire evidens sokat az idegennek látni azokban az épületekben, amiben hát az Úristenre hivatkozva szeretnénk magunkat nagyon otthonosan érezni, mennyire evidens magaslatokat bejárni. Most volt alkalmunk több hétig hegycén lenni, aki csak teheti és szeretné, van lehetősége magaslatokra zárnokolni, és onnan visszatérni szemhatárát, amennyire csak lehet szétfeszíteni, és mennyire fontosak azok a pillanatok, amik meglepetésként érnek minket, és úgy érezzük, hogy meg vagyunk jutalmazva. Isten házában lenni, nem jutalmunk kérdése. Talán amikor az idegenekért imádkozik, Salamon azt is akarja, mind a saját maga, mind a hallgatóság a figyelmébe ajánlani, hogy Isten házában lenni nem jutalom, hanem reménység. Miért is nem tennék ezt a reménységet, közös reménységé. És végezetül egy utolát, hogy hol tegyük közé a mi reménységünket. Nagy élményekhez jutni. Talán azt mondanám, hogy nincs ez minden utca sarkon. Ha össze kéne írnunk azt, hogy melyek a legnagyobb élményeink, amik igazán fontosak a számunkra, én azt gondolom, hogy egy kisebb ívek. Hát talán se le. Talán egyik oldala telne meg, mert milyen fontos eseményeket vésünk mégis. A tanítványok számára nagyon fontos esemény volt Jézussal a megdicsőülés egy lenni, és hajlékot építeni Mózesnek, Illésnek, meg Jézusnak is, mert azt mondták, hogy jó ez a hely. És tulajdonképpen akkor folytatódik az ócsúgásuk, amikor hát a hegy már mögöttük van. Reménységet hirdetni. Azt gondolom, hogy nem a szükséges magaslatokról tenni, alá kell szállni, alá kell szállni, és el kell vegyülni azok között, akiket az Úristenünket meg előszülen is idegenként, és idegenként szólunkat, és érti az ő válaszukat, és ismeri minden gondolatát velük kapcsolatban. Jeruzsálem a hegyre épült város, erős szimbólum, mint a mai napig sok épület kör, ma is az ég felé rekord után döntenek meg az építkezések, nem tudom pontosan most melyik a világ legmagasabb épülete, de biztos készül annak a terve az, ami azt is felül fogja egyszer múlni. Mégis ne tegyük fel a kérdést Jézussal, a hegyről lejövő Jézussal, hogy hova is építkeznénk, amikor olyan sok minden tennivaló és így van a hegyen ott. Egyszer föl kell menni a hegyre, de kétszer, azt hiszem kétszer meg kell gondolni, hogy érdemesen hosszan fölidőzni, vagy inkább csatlakozunk ahhoz a Jézushoz, az Úrunkhoz és Mesterünkhöz is, aki nem a hegyen lakója, hanem a elevarátunk, pártfogója. Legyen békességünk, mert Istennek is békességünk, de ha felülünk annak az Istennek, ami nem a olvasatok lakója, hanem az írás mondja, sok-sok helyen közöttünk lakozik. Amen.